24. fejezet. A dokad bánya. Harry Ford jól megtermett, erős, 25 éves legény volt. Tekintetének szelíd komolyságával, gondolkozó magatartásával kora ifjúságától kivált bányásztársai közül. Szabályos arcvonása, mélynézésű nagy szemet tömött, némileg barnásba játszó haja, egész mi voltának kedvessége, a Lalandernek, ennek a skót alföldet lakó büszke fajnak igazi típusává tették. A gyermekkorától végzett bányászmunka megacélozta izmait, és nem csak hűséges bajtárs, hanem egyébként is romlatlan jó fiú volt. Atyának vezetése és saját természetének ösztönzése folytán szorgalmas munkás, és amellett annyi ismeretet szedegetett össze, hogy másokat tanítgatott. Vezetgetett már abban a korban, amikor rendesen még csak a tanulás járja. Ami pedig nagy dolog egy olyan országban, amely annyit tesz lakosainak művelésére, és ahol olyan kevés a tanulatlan ember. A kora ifjúságától kezdve Harry Ford kezében nem is nyugodott a bányász csákány, azért elégséges ismeretet szerzett arra nézve, hogy mesterségének fokozatain egyre emelkedjék, és idővel bizonyára a Dokhart bánya mestere lesz atya után, ha közben a bánya ki nem merül. James Starr jó gyalogló volt, mindamellett alig tudott volna társával lépést tartani, ha ez járását önként nem mérsékli. Az idő a közben lecsendesült. Az eső már csak szemetelt. A nagy cseppek porrázózódtak, még mielőtt a földet elérték volna. Inkább úszó nedves ködök voltak, miket friss szél hajtott a föld színe fölött. Harry és James Starr a folyónak bal partján haladtak tovább, úgy egy mérföldnyire. Harry vitte a mérnök könnyű podgyászát is. Miután végigjárták a folyó kanyargós partját, becsaptak a mezőségnek, hol permetező, nagy fák alatt vezetett útjuk tovább. Mindkét felől roppant legelők terpeszkedtek a bekerített majorok között. Itt is, ott is csordák. Nyájak legeltek nyugalmasan, és Skót alföldnek örökzöld legelőin. Szarvatlan tehenek, apró, sejemgyapjas juhok, olyan aprók, szinte a gyermek játékjuhaihoz hasonlók. Juhász nem mutatkozott. Kétségkívül valamelyik odvasfába húzta meg magát. Hanem a Collie, az Egyesült Királyságok e vidéken jól ismert éberkutyája, az szorgalmasan cafatolt a gondjára bízott nyáj körül. A Yarrowaknak Kalendertől úgy 4 mérföldnyire volt, és amiközben így mendegéltek, sok mindenféle megfordult James Starr agyában. Amióta az Aberfoyle-i telepek kőszenének utolsó tonnáit a Glasgow-i vasúton elindították, azóta nem látta egy tájakat. A mindig zajos, elevenebb iparos életet a mezei élet váltotta fel. A változás annyival szembeszökőbbnek látszott, mert most télvíz idején a mezei munka úgy szólván szünetelt, holott azelőtt télen-nyáron a földön, úgy, mint a föld alatt, a bányászok népe elevenítette mindig. Éjjel-nappal robogtak a terhes kocsik. A rohadt talpakon futó, most eltemetett sinek nyikorogtak a nehéz teherkocsik alatt. Most már a bányaüzem régi vasútjai helyett csak kő és töltésutak voltak láthatók. James Starr úgy érezte magát, mintha sivatagon járna. Szomorúan nézegetett maga körül, meg megállott egy lélegzetvételre, hallgatódzott. Távoli gőzgépek füttye, nyögő lélegzése most nem reszkettette meg a levegőt. A látóhatáron semmiféle fekete füst nem kavargott az ég felhői közé, merőben hiányzott ez az iparos személynek annyira kedves látvány. Egyetlen hengeres vagy szögletes magas kémény se okátta fekete füstjét, és egyetlen kürtő se futta ki magából zajosan az elhasznált fehér gőzt. A kőszínporttól máskor fekete talaj most már rendes földszint váltott. A James Starr szemei azt sem tudták megszokni. Amint a mérnök megállott, Harry Ford is megállott vele, szó nélkül várakozott. Jól érezte, hogy mi történik utitársának lelkében, és őt is nagy megindulás fogta el. Hiszen ő is a bányák gyermeke volt, és egész életét ennek a földnek mélységeiben töltötte. Bizony, Harry, itt minden megváltozott, mondotta James Starr. De hát így kellett lennie ennek, így kellett bekövetkeznie, ha egyszer kifogytak a széntelepek. Ugye sajnálod azokat az időket? Sajnálom ám, Starr úr, felelte Harry, mert ha nehéz is volt a munka, de érdekes volt, mint minden küzdelem. Kétségen kívül, gyermekem, Az szakadatlan küzdelem volt, küzdelem a beomlás veszélye ellen, bányatűzés elárasztás. A bánya légnek robbanása ellen, mely villámkét sújt agyon. Mind e veszedelmekkel szemben dacolni, jól mondtad, az küzdelem volt, és éppen ezért eleven, izgalmas élet. Az Eloa telepeinek bányászai több szerencsével jártak, mint az Aberfoyle-i bányászok Starr úr. Úgy van, Harry, felelt a mérnök. Igazán sajnálni való dolog, szólt tüzesen a fiatalember, hogy ez a mi földgömbünk nem véges végig csupa kőszén. Akkor aztán tel lennék néhány millió esztendőre. No, az igaz, Harry, mint amellett be kell látni, hogy a természet igen bölcsen cselekedett, s amikor ez a mi földgömbünket jobbára homok és mészkőből, meg gránitból, szóval olyan anyagokból gyúrta, amiket elégetni nem lehet. Azt akarja ezzel Starr úr mondani, hogy az emberek különben egész földgömbüket elégetnék? Bizony, úgy van, az lenne a vége, válaszolt a mérnök. Hova tovább? A földnek minden porcikája eltűnnék a lokomotívok, lokomobilok, gőzhajók, gázgyárak katlanában, és egy napon bizonyára így fejezné be pályafutását ez a mi világunk. Ettől hát nem kell félni, Starr úr, hanem a szénbányák. Bizonyosan kifogynak, és talán hamarabb is, mint ahogy a statisztikusok számítják. Ez már okvetlen meg fog történni, Harry, és nézetem szerint Anglia is okosan tenné, ha más nemzetek aranyáért nem adná cserébe szenét. Valóban, felelt Harry. Jól tudom, folytatta a mérnök, hogy sem a hidraulika, sem az elektromosság nem ejtette ki még utolsó szavát, és hogy mind a két erőt bizonyára sokkal alaposabban fogjuk még felhasználni. Mit sem tesz? A kőszén mégiscsak az igazi, kényelmes, használható valami. És az ipari, százféle szükségletnek oly könnyű szerrel tesz eleget. Kár, hogy az ember nem termesztheti azt tetszése szerint. Mert ha víz és napheve újra növeszti is a letarolt külső erdőségeket, már azokkal a földgyomrában lévő erdőségekkel másképp áll a dolog. Ezek nem teremnek újra, és földgömbünk is alig ha jut megint olyan körülmények közé, hogy ilyeneket alkothasson. Így beszélgetés között James Starr és kísérője gyorsan haladtak tovább. Callender elhagyása után egy óra múlva az Urquhart bányánál jártak. Az elhagyott telepnek szomorú látványa még azt is meghatotta volna, akinek soha semmi köze nem volt hozzája. De roncsa, váza volt mindannak, ami máskor élt. Néhány víznapfától kerített tágas négyszögletű udvarra még mindig feketé lett a kőszénportól, de salakra vagy kőszén darabra nem akadt a szem. Réges-rég elszállították, elfogyasztották azokat. Egy alacsony dombon több emeletnyi magas állvány gerendái is sötét lettek, amiket egyre pusztított eső és napsugár. Az állvány tetején még ott volt a nagy vaskerék, jócskán alatta a dob, melyre egykoron a kötelek tekerőztek, és így emelték napvilágra a kőszenes kosarakat. Az állvány alsó részében, félig meddig összedőlve, még fölismerhetők voltak a gép helyiségek, amelyekben egykor úgy tündöklöttek a gépeknek részből, acélból való részei. Összetörött. Mohosodó gerendák közt itt is, ott is faomladékok hevertek a földön. Balanszier töredékek, melyekhez a szivattyú, dugók szárai voltak egykor erősítve, horgas dugattyúk tele piszokkal, fogatlan lendítők, felborított hintaládák, gyámgerendák, melyeknek itt-ott még éppen kiálló fokai, mint valami Ichthyosaurus gerincének tüskéi rémledeztek. Összeomlóban lévő viadukt sínek, miket alig tartott már két-három lefeküdni kívánkozó támaszfal, lóvasúti vágányok, melyek üres teherkocsit sem bírtak volna már el. Így szomorú látvány nyújtott ma a Urquhart bánya. A tárnyanyílás kiépített peremeinek kövei széttolódtak, és úgy felverte azokat a gaz, hogy alig látszottak. Itt-ott volt még látható egy-egy szállító kosár roncsa, amott még a hely, ahová a fölszállított szenet hányták, hogy majd nagyság és minőség szerint osztályozzák. Mellette mérőtonnák töredékei, rajtuk még darabka lánccal, óriási gerendák törmeléke, szétvetemedett üstök plétáblái, szivattyúk elgörbült vasrudai. A légtárnak nyílása fölött hosszú balanszierek, szellőfúvásra is megrezzenő gyalogjárók, lépés alatt ingadozó hidak, elhajtott falak, Félig levált plétetőzetek, a tövük felé egyre vastagodó téglakéményekről, melyek emegerősítések által úgy hasonlítanak hengeres, hátul egyre vastagabb fémpántú ágyúinkhoz. Mindez az elhagyatottságnak, nyomorúság és szomorúságnak olyan látványát mutatta, ami nőtt semmiféle régi váromladék, vagy lerombolt erőd maradvány nem mutat. Minő pusztulás! Kiáltott fel James Starr, miközben fiatal kísérőjére tekintett, aki azonban nem válaszolt. Azután mindketten a Yarrow akna fölött emelkedő szint alá mentek. Ez akna létrái vezettek ez idő szerint egyedül a bánya legmélyebb részéig. A mérnök az akna nyílása fölé hajolt. Máskor itt a szellőzőgépek által beszít levegőnek sivítós zaja hallatszott, most pedig csendes feneketlenség tátongott. Mintha csak valami kihalt vulkánnak torka volna. James Starr és Harry az első létre szakaszra léptek. Abban az időben, amikor itt még folyt a munka, a le- és fölszállás tekintetében is szellemesen kigondolt gépek segítették az Aberfoyle-i bányák többjének művelését. Így például favágányokban járó szállítókasok önműködő fogókészülékekkel, amely még kötélszakadás esetén is megakadályozza az alázuhanást. Oszcilláló létrák. Az úgynevezett enzsinmenek, melyek egyszerű ide-oda való mozgásukkal veszedelem nélkül segítik a bányász leszállását, és fáradtság nélkül jutatják ismét fölszínre. A munka megszüntetésével természetesen egy tökéletes gépeket is elszállították. A Yarrow-aknában sem maradt egyéb hátra, mint a járó osztály létráinak hosszú sorozata, miket 50-50 lépésnyire szűk lépcsőkanyarulatok választottak el egymástól. 30 ilyen egymást követő létra vezetett a legalsó tárna fenekére, 1500 lábnyi mélységre. Kívül a más összeköttetés a dokarbánya feneke és a fölszín között nem volt. A Yarrow akna levegőjét egy magasabban fekvő aknanyílás frissítette, melyel különféle tárók útján összeköttetésben állott, s ekébb, mint egy fordított szívócső útján az alsó akna melege, a levegője egyre kicserélődött. Követlek, fiam, mondotta a mérnök, miközben a fiatalembernek intett, hogy induljon. Ahogy parancsolja, Starr úr. De lámpád csak van? Van, van, hely bárcsak még mindig olyan biztosító lámpa volna, mint amin őt egykor használnunk kellett a bányában. Igazán, válaszol James Starr, bánya légrobbanástól most már nincs mit tartani. Harry egy egyszerű bányamécsest vett elő, és annak belét meggyújtotta. A kőszénből kipusztult bányában nem fejlődhetett többé szénhidrogéngáz. Semmiféle robbanástól nem kellett félni, és így nem volt szükséges a lámpa lángját sűrű dróthálóval körülvenni. Amint körülveszik máskor acélból, nehogy a lámpa lángja az esetleg környező veszedelmes gázokat meggyújtsa. Az annyira tökélyetesített dévi lámpa itt már fölöslegessé vált. S ha nem volt veszedelem, hát nyilván hiányzott annak okozója is, hiányzott a kőszén, a Dokhart bányának egykori kincse. Harry néhány létrafokkal előre ment. James Starr nyomon követte. Mélységes sötétség fogta őket csak hamar körül, mint a kis mécses alig tudott valamelyest eloszlatni. A fiatalember magasan feje fölé emelte azt, hogy követőjének minél inkább világíthasson. A mérnök és kísérője a bányászok szokott lépésével ekként tett meg, vagy 10 létrafokot. Minden rendben volt. James Starr gondosan szemügyre vette az akna falazatát, és amennyire a gyenge világosság engedte, annak faburkolatát, ácsolását. Itt-ott elkorhadva bár, de még tartott. A 15. létránál, vagyis útjuk közepén, pár pillanatra megállottak. Igazán, édes fiam, már az én lábam nem olyan fiatal, mint a tiéd, mondá nagy lélegzetvétel között a mérnök, még ha éppenséggel megy is. De Starrul jól tartja magát, válaszolt Harry, én nálam meg nem is csoda, hisz annyi idő óta élek a bányában. Úgy van, Harry, 21 néhány esztendős koromban, én is könnyebben megtettem az egészet egy húzamban. Ám de menjünk. Abban a pillanatban, amikor éppen kanyarodva a következő létrafokára hágnának, az akna mélységéből Ness hallatszott, mint valami folyton dagadó vízhullám, közeledett a hang feléjük, és egyre jobban hallhatóvá lett. Egy ki jön itten? Kérdezte a mérnök megállítva Harryt. Nem tudom megmondani, válaszolta a fiatal bányász. Csak nem a te öreg atyád hangja ez. Nem, Star úr, bizonyára nem. Tehát valami szomszéd? Nekünk nincsen szomszédunk a bányában, feled Harry. Mi egyedül. Egészen egyedül lakunk. Na jó, hagyjuk hát előttünk elmenni. Különben is bányász szokás, hogy a lemenők térnek ki azok elől, akik kifelé jönnek. Mindketten várakoztak. A hang egyszerre pompás tisztaságban csendült fel, mintha valami kitűnő akusztikájú teremben szállt volna, és csak hamar egy ismeretes, skót dalnak néhány szava jutott el, elég érthetően a fiatal bányász fülébe. A tavak éneke, kiáltott föl Harry. És igazán csodálkoznék, ha ez valaki másnak, és nem Jack Ryannek nótája volna. És kicsoda ez a Jack Ryan, aki így felségesen énekel, kérdezte James Starr. Régi jópajtásom a bányából, felelt Harry. Aztán kikanyarodóban, kissé kihajolva. Hey Jack! Kiáltott lefelé. Te vagy az, Harry? Hallatszott alulról. Várj! Mindjárt odaérek. És újra hangzott. Még szebben hangzott az ének. Néhány perc múlva jól megtermett világos szőkehajú, 25 éves fiatalember tűnt fel a lámpa fényében, nyílt tekintettel, mosolygó szemmel, vidám ajkával és a 15. létráról a fordulóra hágott. Első dolga volt jól megrázni Harrynek elébe nyújtott kezét. Hogy örvendek viszontlátásodnak, kiáltott föl, hanem szent mungóra, ha sejtem, hogy te ma a fölszíre kerülsz, ezt a jarokvai mászkálást bizony megtakarítottam volna. James Starr úr van itten, mondta aztán Harry, miközben lámpáját a félhomályban álló mérnök felé fordította. Starr úr, válaszol Jack Ryan. Ó, mérnök úr, meg sem ismertem volna. Amióta a bányát elhagytam, azóta elszoktak a szemeim a félhomályban való látástól. Én meg most emlékszem vissza egy jókedvű fiúra, aki mindig énekelt. Persze 10 esztendeje annak már, fiam. Bizonyosan te voltál? Testestül, lelkestül, Starr úr, és ha azóta meg is változtattam mesterségemet, de nem változtattam meg, mint látja a jó kedvemet. Hely, többet is ér nevetni és énekelni, mint ríni és jajgatni. Szó sincs róla, Jack Ryan, hanem mit is csinálsz te, amióta a bányát elhagytad? Én a Melrose-i majorban dolgozom, közel Irvinhez, Renfrew megyében valami 40 mérföldnyire innét. Haj, mennyiben jobb volt egykor itten, a mi Aberfoyle-i bányáinkban. Az a hegyes csákány mégiscsak jobban állt kezembe, mint a kapa vagy kasza. És aztán abban a régi bányában olyan jól hangzó zugok voltak, pompás visszhangok, amelyek sokkal szebben kísérték a nótát, mint odafön. Starr úr, ön tehát az öreg Simont jött meglátogatni? Úgy van, Jack, felelt a mérnök. Nem tartóztatom hát tovább. De mondd csak, Jack, kérdezte Harry. Mi is nógatott téged ma a mi lakásunk meglátogatására? Látni akartalak, pajtás, felelte Jack Ryan. Azután pedig meghíni az Irvini búcsúra. Hiszen tudod, hogy én vagyok a helység páperje. Ott lesz szám ének és tánc. Lábjegyzet. Pipernek nevezik Skóciában a tudást. Lábjegyzet vége. Köszönöm, Jack, hanem ezúttal nem mehetek el. Nem jöhetsz el? Nem ám. Starr úr látogatása elhúzódhatik, és az én dolgom lesz őt Callenderbe vissza is kísérni. Se baj, Harry. Az Irvini búcsú csak egy hét múlva lesz, és addig azt hiszem, Starr úr látogatása sem tart, és így semmi okod nincs itthon maradni. Igazán, Harry, válaszol James Starr. Fogadd csak el Jack barátod meghívását. Helyes. Elfogadom, mondotta Harry. Egy hét múlva az Irvini búcsún találkozunk. Helyes. Egy hét múlva találkozunk, felel Jack Ryan. Isten veled, Harry. Alászszolgálja, Starr úr. Igen, örülök, hogy újra láthattam. A barátaimnak is elújságolhatom, mert senki sem felette ám el a mérnök urat. Én sem felejtettem el senkit, mondotta James Starr. Mindnyájukért köszönöm, válaszol Jack Ryan. Isten veled, Jack, mondta Harry, még egyszer megszorítván barátjának jobbját. És Jack Ryan újra fölkapott énekével lassanként eltűnt az akna sötétségében, lámpájának fénye is elveszett. Negyed órával később James Starr és Harry megjárták az utolsó létrát, és leértek a bánya legmélyebb osztályába. Az aknafenék kördet helyiségéből sugárszerűleg nyíltak a különféle folyosók, amelyeken át a bánya utolsó kőszén rétegeinek kiaknázása történt. Tömör pala és homokkő rétegbe nyomultak bele a folyosók, némelyike hatalmas gerendákkal alátámogatva, másika a lazább helyeken kővel kifalazva. Egy néhányan a kőszénből kifosztott kövekkel újra be is voltak tőve. Itt is, ott is hatalmas kőoszlopok tartották a tetőzetet, vagyis a rajtuk nyugvó harmad és negyedkori földrétegeket. Sötéten tátongtak, most mind e folyók, amiket egykoriban vagy a bányászok lámpái világítottak meg, vagy pedig egy elektromos fény, amelyet a művelés utolsó éveiben vezettek be. De hát nem is visszhangzottak azok a folyosók most a vassineken futó négyszögletes kutyák recsegésétől, se a szelelővitorlák heves csattogásától, se a göngörítők csikorgásától, se a lovak, összvérek nyerítésétől, sem a bányászok csákányok kopogásától, vagy a lövések dörejétől, ha ott a föld méhében robbantottak. Nem óhajt egy pillanatra megpihenni, Starr úr? Kérdezte a fiatalember. Nem, fiam, válaszolta mérnök. Szeretnék már az öreg Simon lakásán lenni. Úgy, hát akkor kövessen, mérnök úr. Én majd vezetem, habár bizonyos vagyok benne, hogy egymagában is oda találna a folyosóknak e sötét útvesztejében. Bizonyosan, mert még mindig a fejemben van e régi bányának egész helyrajza. Harry a jobb világítás végett, magasra emelte lámpáját, és úgy ment elől, a mérnök követte. Nagy magas tárnába léptek, mely valamely hatalmas templom oldalhajójához hasonlított. Lábuk bele-bele ütődött egy fatalba, melyeken a vassinek futottak valamikor a bányaművelésnek idejében. Alig tettek vagy 50 lépést, amikor egyszerre óriási kődarab zuhant James Starr lába elé. Vigyázzon, Starr úr! Kiáltott Harry, miközben megragadta a mérnök karját. Egy kő, Harry! Ó, ezek a régi rétegek már nem eléggé szilárd a kétségkívül, és... Starr úr! Felelte Harry Ford. Én azt hiszem, hogy ezt a követ dobták, és pedig emberi kezek dobták. Dobták, kiáltott föl James Starr. Mit akarsz ezzel mondani, fiam? Semmit, semmit, Starr úr, felelt kitérőleg Harry, akinek arca azonban elsötétült, és tekintetével át akarta fúrni a vastag falakat. Menjünk tovább. Kapaszkodjék karomba, és ne törődjék egy-egy botlással. Itt vagyok, Harry. Tovább mentek, de Harry ismételve visszatekintgetett, lámpája fényét pedig a tárna sötétebb zugaiba igyekezett vezetni. Sokáig tart, míg utunk? Kérdezte a mérnök. Legalább 10 percig. Na jó. Hát ez mégiscsak különös. Mormogta Harry. Először történik velem ilyen dolog, hogy annak a kőnek éppen akkor kellett leesnie, amikor mink ott jártunk. Véletlen volt az, Harry. Csupa véletlen. Véletlen? Válaszolt fejrázva fiatal ember. Úgy van, véletlen. Harry megállt és hallgatózott. Mi az, Harry? Kérdezte a mérnök. Úgy tetszik, mintha valaki követne bennünket, felelt az ifjú bányász, és még erősebben figyelt. Aztán kisvártatva mondta, nem. Mégis csalódtam, támaszkodjék csak jól a karomra, Starr úr, mintha csak a botja volnék. Biztos egy bot, válaszolt James Starr. Nincs is a világon biztosabb, mint egy olyan deréklegény, amin ő te vagy. Hallgatva mentek tovább, át a tágas, sötét folyosón. Harry nyilván elfogulva ismételten vissza-vissza fordult, ha netán valami távoli zörejt vagy világosságot észrevehetne. De előtte mögötte nem volt más, mint csend és sötétség.